8:30 után, 1 perccel a köztársasági elnök elmúlt heteinek fókuszában a visegrádi térséggel ápolt kapcsolatok mélyítése szerepelt. Novák Katalin volt Lengyelországban, Csehországban, még Romániában is, igaz, utóbbi helye nem a román államon, hanem a határon túli magyarságon volt a hangsúly. Mégis az eddigi hivatalos útjait értékelő kommentek között akár Novák Katalin maga is megjegyezte, hogy sokan próbálnak ugyan éket verni a visegrádi együttműködésbe, de nem hagyják, hogy az akár nyugati érdekek az eddigi közös sikereket és jövőbeni együttműködést semmissé tegyék. Jannik Szabolcs, az MCC Politika Tudományi Műhelyének kutatótanára van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
A visegrádi együttműködés talán valójában már a 91-es megalapítása óta szárka nyugaton, de csak most vált teherré, amikor, nem tudom, hogy jó szó-e a teher, majd megcáfol, ha nem, tehát amikor már a nyugati döntések ellensúlyaként jelentkezik, vagy lép fel?
Ha visszatekintünk az elmúlt több mint 3 évtizedes történetére ennek a regionális platformnak, akkor meglehetősen változó időszakokat fedezhetünk fel az együttműködés intenzitását, mértékét, kiterjedtségét illetően, és nyilvánvalóan vannak fontos szakaszhatárok. Mindenképp ilyen volt ugye a 4 ország 2004-es uniós csatlakozása, ugye Szlovákia ekkor lett a NATO tagja, és ez a fajta nyugati integráció lezárult a 4 ország életében. Ez mindenképp egy fontos szakaszhatár. És én ugyanilyen súlyúnak gondolom más okokból egyébként a 2015-ös migrációs válságot, amikor egy nagyon erős politikai együttműködés, egy értékalapú együttműködés alakult ki a 4 ország között. Ilyet korábban nem igazán láttunk, és itt egy nagy újdonság volt például az, hogy elfogadott uniós döntésekkel, álláspontokkal nyíltan szembe helyezkedett tagországok egy csoportja, és hát ugye ez a V4-ek voltak, ugye élén Magyarországgal, aztán később ehhez az elutasító álláspontot felzárkózott nagyon gyorsan egyébként a másik V3 ország is, és innentől datálható valóban ez a fajta nagyon éles, nagyon nyílt szembenállás nyugati tagállamok többségével, magával a bizottsággal is sok tekintetben. Nyilvánvalóan ez az elmúlt 7 év nem tudott elmúlni nyomok nélkül, és a visegrádiakat ma is sokan egyébként pontosan a bevándorlás ellenes állásponttal, együttműködéssel azonosítják, tehát ez volt még egy nagyon fontos mérföldkő. Ugyanakkor azt is érdemes hozzátennünk, hogy ez az együttműködés, ez egy alapvetően sok tekintetben egy informális, közös, kölcsönösen felismert érdekeken alapuló csoportosulás, és ebből az is következik egyébként, hogy nincsen kőbevésve az, hogy minden ügyben, minden területen automatikus és magától értetődő az együttműködés. Szerintem sokkal inkább az a nagy hozzáadott érték, hogy van egy jó, kölcsönösen elismert baráti, partneri viszony a 4 kormány között, és ez egyébként sokszor azt látjuk, hogy független a pártpolitikai színezetétől az aktuális visegrádi kormányoknak. Egész egyszerűen tárgyalnak, folyamatos kapcsolatban vannak, és ez adja talán a nagy hozzáadott értékét ennek a csoportosulásnak. Az más kérdés, hogy most éppen viharos heteket, hónapokat élünk az ukrajnai háború miatt. Itt el kell ismerni, itt valóban van egy nagyon fontos törés a V4-eken belül.
De akkor ez is ügyekmenti törés, ugye? Valóban akkor menjünk így sorba. A V4 eredeti célja az az állami függetlenség, a demokrácia és szabadság visszaállítása, a totalitárius rendszer megnyilvánulásainak felszámolása, piacgazdaság létrehozása, illetve az európai politikai, gazdasági, meg biztonsági és jogalkotási rendszerbe történő bekapcsolódás volt. Azért ez legkésőbb, ön is említette, azért mondjuk az uniós csatlakozással ez megvalósult. Tehát ma már inkább politikai természetű DAC és védszövetségként kell működnie a visegrádi térségnek?
Igen, tehát ahogy említettem a bevezetőben, a nagy cél az ez volt, és az egyébként egy közös tanulási folyamat is volt, és 2004-ig is tudjuk szakaszolni, tehát volt ott nagyon komoly együttműködés és közös felállás a rajtvonalhoz, aztán volt ugye versengés a 90-es évek végén, majd mégiscsak egy egyszerre történő nagy keleti bővítés keretében csatlakozott a 4 állam az Európai Unióhoz. Később tudtak ugye megint együttműködni a 2000-es években a Schengeni övezethez történő csatlakozáskor, ami szintén egy nagy óriási eredménye volt az együttműködésnek, de nem tudták megbontani a négyes fogatot, és 2007 végén egyszerre nyert felvételt Schengeni övezetbe, ez is egy nagyon fontos cél volt. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt 30 évben voltak azért olyan stratégiai ügyek, amiben nagyon helyesen felismerte a négy állam, a négy kormányzat, a mindenkori kormányzat a közös érdekeiket, és ezért együtt tudtak harcolni. És aztán később, ahogy ugye elérték a tagságot, nyilvánvalóan átalakult az együttműködés természete is, hiszen most már az Európai Uniós intézményrendszer keretein belül kell megtalálni a helyüket, és ugye nyilvánvalóan itt az is fontos, hogy nem csak erről a négy országról van szó, hanem ugye volt még mellettük, hát egy ideig 24, most meg ugye 23 másik tagállam, akikkel ugyanúgy elképzelhető, és a gyakorlat ezt is mutatja különböző szövetségi formációk ugye, ügyek mentén, kinek mi az érdeke, adott esetben ezek tudnak különbözni is egyébként a négy ország esetében, különböző formációkban szavaznak együtt, működnek együtt, tárgyalnak az államok, és aztán, amikor van egy olyan ügy, amikor ez ismét életképesnek ígérkezik, és megvan a közös felismerés, a kölcsönös érdekek együttállása, ebben az esetben megint egymásra találnak. Tehát ilyen értelemben én nem szoktam egyetérteni azokkal a véleményekkel, amelyek temetik az együttműködést. Sokszor eltemették már egyébként az elmúlt több mint három évtized során, nem ritkán egyébként politikai alapállásból, politikai érdekből adódóan, és sokan próbáltak éket verni az államok, a négy állam, a négy kormány közé, de nem sikerült. Én azt gondolom, hogy a mostani időszak az, ami megint megmutatja azt, hogy itt nem automatikus és nem magától értetődő az, hogy ez a négy állam, négy kormány mindig ugyanazt gondolja a világ dolgairól, ugye ilyen a tipikusan ugye az orosz ügy, és ennek is ezzel sem előzmény nélkül egyébként is visszamehetünk az időben, az elmúlt több mint 30 évben a négy ország tekintetében, de most is azt látjuk, hogy van egy rosszabb periódus, ezt el kell ismerni, de nyilvánvalóan a jövőben pedig újra elő fognak kerülni azok az ügyek, akár régi ügyek, gondoljunk a bevándorlásra, gazdasági kérdésekre, illetve biztosan lesznek olyan új területek, ahol még nem feltétlenül volt kipróbálva az együttműködés, ahol megint csak lesz egy jól körvonalazható közös közép-európai érdek, tehát az államok megint egymás mellé fognak lépni, és teljesen független ez attól, hogy egyébként most is meglehetősen színes pártösszetételeket látunk az egyes V4 kormányokban.
Igen, akkor erről a színezetről vagy színezetekről beszéljünk, mert az láthatóan nem feltétlenül akadály, hogy a négy országot akár négy különböző színezetű kormány vezeti, de ezen keresztül, ha már itt volt az előbb egy ilyen félmondata még a schengeni csatlakozás kapcsán is, hogy nem tudták megbontani ezt az egységet nyugatról. Tehát akár ezen keresztül, hogy most különböző színű kormányok vannak többé-kevésbé, megpróbálhatják az unió más nyugati tagjai, vagy maga az unió egymás ellen fordítani a tagokat? Mert hogy más-más pártcsaládokhoz, más-más frakciókhoz vannak bekötve az egyes országok vezető politikai erejei.
Szerintem ez a politikai harc ez folyamatosan zajlik, és nyilvánvalóan, tehát én a nyugat-európai tagállamok közösségét sem látom, és nem is azt szerintem, tehát nem lehet homogén tömként kezelni, tehát az Európai Unióban van egy klasszikus német-francia vetélkedés, tehát épp annyiszor, amennyiszor együtt működtek a múltban, annyiszor ellentétes érdekekkel léptek fel, és akkor mehetnénk tovább az egyes országokat, országcsoportokat így vizsgálva. Kétségtelen, hogy a V4-ek 2015 után tapasztalt fellépése és az így kibontakozó viták az nagyon sok érdeket, nagyon sok álláspontot sértettek tőlünk nyugatabbra. Nyilvánvalóan ezt nem is nézték ezek az érintett politikai erők jó szemmel, és ugye a meglepetés valóban az volt, hogy kiválóan együtt tudott működni ezekben az ügyekben egy jobb-közép liberális Babiš kormány, egy szlovák Smer, Fico vezette Smer, ugye, aki magát baloldalinak mondja, nyilvánvalóan lehetne vitatkozni, hogy hogyan tudjuk besorolni ezeket a pártokat, kormányokat, pártpolitikai színezetet illetően, de és akkor ott van ugye a lengyel PiS és a magyar Fidesz, tehát hogy ezek jól tudtak működni a múltban, és nem ez jelenti elsősorban a törésvonalat, hanem sokkal inkább az, hogy például a migráció kérdésében ezek a pártok, ezek a kormányok mégiscsak egy oldalra zártak egy képzeletbeli törésvonalon, ami sokkal inkább úgy tűnik, egyébként a nyugati és a keleti tagállamok között húzódik, például a bevándorlás kérdésében, ami én szerintem egy nagyjából egészében kulturális kérdés és a nemzeti szuverenitáshoz fűződő eltérő értelmezés vallott érték nézett csomagból következett 2015 után, és ezek úgy tűnik, hogy felülírják egyébként a különböző párthovatartozásokat is. Tehát ilyen értelemben itt ez is jót ígér a jövőre, hogy lehetnek és lesznek is valószínűleg olyan ügyek, amikor ezek ismét közelebb fognak lépni egymáshoz. Ugye, ha megnézzük egyébként, ugye a lisszaboni szerződés után átalakuló többségi szavazás szabályát az Európai Tanácsban és különböző tanácsi formációkban, akkor azt látjuk, hogy sajnos nem sajnos, a négy ország, hogyha össze is zár és mondjuk blokkolni próbál, ezt már ugye önmagukban nem tudják megtenni. Tehát mindenképpen kell partnereket keresni, például tanácsi szavazások előtt, hogyha ilyen ügy lenne, vagy ilyen álláspont merülne fel, és ez azt is mutatja, hogy itt is van a V4-en túl is van egyébként egy szövetségkeresési kényszer, ha úgy tesszük, nagyon egyszerű intézményi okokból, és ebben is jó volt a V4 egyébként, vagy ebben is előrelépést hozott, hogy egyfajta gravitációs erőt alakított ki az Európai Uniós térben, és igazodási ponttá vált, odafigyeltek, egész egyszerűen még jobban elkezdtek odafigyelni arra, amit a V4-ek mondanak, tehát hirtelen kapott az egész történet, az egész platform egyfajta felértékelt politikai súlyt, amit szintén egy újdonságnak tekinthető. 2015-öt követően ez korábban nem volt ez az éles figyelem, és ez nyilván a sajtóban, a médiában is láttuk. Van egy nagyon komoly érdeklődés a négy ország, és úgy tágabban a közép-európai régió iránt, legalábbis uniós ügyekben biztosan így van. Úgyhogy ez is egy fontos következmény, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a V4-ek önmagukban az intézményi döntéshozatalban kevesek, viszont van egyfajta olyan keretrendszer, amiben ők már jobb esélyekkel indulnak el mondjuk szövetséges keresés ügyében.
Tehát akkor nem feltétlenül az a jó megközelítés, vagy jó kérdés, hogy változik-e a V4-ek szerepe vagy lehetőségei az elmúlt 30 évben, vagy annak távlatában, hanem lehet, hogy inkább úgy jobb a kontextus, hogy az Európai Unió tere követele más típusú politikát a visegrádi térségtől.
Én azt gondolom, hogy ezek párhuzamosan zajló folyamatok, tehát ahogy a V4-ek elkezdték elérni eredeti célkitűzéseiket, ezzel párhuzamosan úgy változott gyakorlatilag az európai politikai tér is. Ugye az integráció történetét, ha megnézzük, az nagyon sokáig egy külső szemlélőnek technikai jellegű történetnek tűnik. Jöttek az újabb területek, ügyek, amelyeket bevontak az integrációból, együttműködés, intézményesített együttműködés alakult ki a nyugat, akkor még ugye a nyugat-európai tagállamok között, elsősorban ugye gazdasági, biztonsági, majd ugye gazdasági fókuszú volt az egész történet, és ahogy ugye egyre inkább ez kapott egy sokkal erősebb intézményi vázat, illetve egyre különbözőbb, újabb szakpolitikai területek kerültek be az integráció őrve alá. Ezek úgy változtatták meg a természetét az egész integrációnak, az egész együttműködésnek. És ma azt látjuk, a 2000-es években nagyon átpolitizálódott. Tehát gyakorlatilag nagyon komoly politikai színezetet kapott az egész történet, és az a realitás, hogy minden tagállam, minden kormány és minden belpolitikai konstelláció azt mutatja, hogy az Európai Unió az egy végtelenül átpolitizált közeggé vált, és tétje van, és nem automatikus az egyébként, hogy az egyes tagállamok lakossága az hogyan viszonyul mondjuk az integráció bővítéséhez, gyorsításához, és itt is ugye ügyek mentén tud változni a kép. Tehát lehet, hogy egy tagállamban támogatni fognak egy fontos döntést, egy másik tagállamban meg ilyen-olyan okokból nem fogják támogatni. Illetve, hogy egy politikai erő, egy párt miben látja meg a lehetőséget, hogy ugye saját népszerűségét otthon tudja növelni, hiszen legyünk őszinték, azért a pártpolitikai logika a hatalomért folytatott, ott ez diktálja. És itt volt 2015 a migrációs válság, volt egy nagyon jó politikai értelemben is kifejezetten hasznos felismerése a V4 kormányoknak, élők Magyarországgal, hogy a magyarok itt elképzelhető, hogy más gondolnak például multikulturalizmusról, más gondolnak bevándorlásról, határok védelméről, etnikai, nemzeti homogenitásról, értékekről, és ennek megfelelően erre a törésvonalra ráültek az akkori V4 kormányok, és az idő őket igazolta, hiszen ezek az elképzelések, ezek messze menő támogatással leltek a V4-ekben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre kell felkészülni a jövőben is, minden egyes ügy, ami fel fog merülni a napirenden az Európai Unióban, ahhoz valamilyen erőteljes politikai állásfoglalás és valamilyen fajta belpolitika csinálás mindig fog kapcsolódni. És akkor ugye, hogyha ilyen szintenként képzeljük el az Európai Uniót és a politika csinálást, akkor nyilvánvalóan van a nemzeti szint, a belpolitika világa, ugye a pártok harca, e fölött talán oda tudjuk akkor valahogy képzelni ezt a regionális B4-es együttműködést, és nyilvánvalóan felül találjuk az uniós szintet, ahol megint mindegyik tagállami kormány lényegében egyedüli szereplő a maga értelmezésében, viszont ott már ugye sokkal nagyobb szövetségkeresési halmazzal és lehetőségekkel találja szemben magát. Na ebben is egyébként eligazodási pontot nyújthat a B4, hogyha van közös érdek, akkor ők ott már mindjárt négyen tudnak tárgyalni és nézelődni az európai porondon, hogy kikkel érdemes, kikkel lehet együttműködni. A múltban találtunk ilyeneket, például a baltiakkal, adott esetben egy-egy nyugati tagállammal, ennek azok a németek, az olaszok, de ezek mindig ügyek mentén és témák mentén alakultak, és a jövőben is ez lesz, én azt gondolom.
Igen, ugye, ha már még a lengyeleket is említette, itt legutóbb talán éppen a lengyel kormányzó párt elnöke Kaczyński mondta azt, hogy komoly bajok vannak Magyarországgal, ő itt az orosz-ukrán konfliktusban, vagy háborúban meglévő egyes ügyekben eltérő álláspontok okán mondta ezt, de hogyha már itt a szintezésről szó volt, tehát nem éppen az a visegrádi négyek 30 évének mérlege és tapasztalata, hogy az aktuál politikai ügyeket nem ebben a keretben kell rendezni. Tehát a V4 az inkább egy ilyen hosszú távú projekt, vagy a befoglaló forma kijelölésének igényével létrejött valami a közép-kelet-európai régióban?
Igen, érdekes volt ugye a Kaczyński mondattal tetszett kezdeni, ugye ott meg látni kell, hogy a PiS nyakán ott lovol a TUSZ vezette PO, a polgári platform, ugye 2023-on jövőre lesznek legközelebb lengyelországi választások, tehát ezt is látni kell akkor, amikor egy-egy ilyen Kaczyński mondat van, hogy gyakorlatilag ez is mindjárt belpolitikai dimenziót is kap. Ami a kérdés lényegi részét illeti, ugye igen, tehát nem törvényszerű az, hogy minden esetben, minden ügyben azonnal a V4-es platformhoz nyúljanak a szereplők. Ott, ahol van olyan, tehát van érintettség, és fölmerülhet a racionálisan a négy kormány együttműködés, ott ezt meg fogják tenni, le fogják tárgyalni. Ott, ahol ennek nincsen helye, mert mondjuk különböznek az érdekek, hogy fel sem merül az együttműködés, ott meg számtalan más szint van attól függően, hogy mondjuk egy döntéshozatali folyamat van éppen az Európai Unióban, vagy hogyha visszamegyünk mondjuk a külkapcsolatok, külügyek világába, akkor pedig vehetjük azt, hogy azért szép dolog ez a V4, a diplomácia világa sokszor továbbra is nagyon erősen bilaterális alapú. Tehát egész egyszerűen, hogyha van mondjuk egy lengyel, egy szlovák, vagy egy magyar érdek, vagy egy kapcsolat önmagában, akkor ezt az adott kormány, az adott külpolitika, ezt bilaterális keretek között fogja megvívni, vagy menedzselni. Tehát nem törvényszerű az, hogy ez a V4-es platform mindig aktív legyen, és mindig mindenben egyet kell érteni. 91-ben is, amikor aláírták a még akkor ugye V3-a a kezdeti dokumentumokat, szó nem volt erről, hogy itt minden területben mindig harmonikus, együttes fellépésre kell törekedni. A V4-nek pont ez adja szerintem az egyik erejét, hogy megfelelő ügyek mentén, érdekazonosságok fennállása esetén ezek az államok tudnak és akarnak együttműködni, függetlenül attól egyébként, hogy mi a pártpolitikai, párt színezeti összetétele az adott kabineteknek. Szerintem az erejét továbbra is ez adja. És ugye az orosz ügy is azért komplikált és azért bonyolult, mert ugye ott vannak a lengyelek, akiknek nagyon komoly történelmi sérelmeik vannak az oroszok felé, ezt tudomásul kell vennie a többi visegrádinak is, tiszteletben kell tartania, és látszik is egyébként szépen, hogy ez mennyire komoly törésvonalat jelent a V4-ek esetében, és ezt tudomásul kell venni, de ugyanakkor szerintem éppen ennyire tisztelhető és fontos a magyar álláspont is, aki azt mondja, hogy van egy politikai realitás, van egy geopolitikai gazdasági realitás a régióban, és nyilván itt elsősorban magára, Magyarországra gondol a magyar kormány, akkor, amikor azt mondja, nekünk az energiabiztonságunk az így oldható meg, és nekünk ez minden más szempontot most meg kell előzzön, így ebben az esetben az oroszokkal szembeni politizálásnak nem a V4 fogja adni az elsőleges keretét, hanem majd az Európai Uniós arénában eldől, hogy egyébként mit tudnak ezek az államok együttesen, közösen, külön-külön tenni az egyes uniós döntésekben. Felhívnám a figyelmet, hogy ugye Magyarország is az összes szankciós csomagot megszavazta, ugye a legutóbbi 6. sikerült egyfajta opt-outot elérni, ugye a kőolajszállítások, a tetékes kőolajszállítások embargója alól gyakorlatilag mentesülhessen az, aki szeretné, és Magyarország nyilvánvalóan ezt szeretné. Tehát itt már azért szétmegy egy kicsit a történet, de mondom, ez orosz relációban érdekes, és látszik, hogy nem automatikus a V4-ek összezárása és közös politizálása minden ügyben. Lesznek, hangsúlyozom újra, olyan ügyek, ahol ez ismét elképzelhető, sőt, kívánatos lesz a négy ország részéről.
Akkor még egyetlen dolog, említette, hogy a visegrádi négyek, mint négyek nem biztos, hogy elég erőt jelentenek majd, vagy jelenthetnek majd újabb döntéseknél, például tanácsi döntéseknél, szükség van újabb szövetségesekre. Amikor a Nyugat-Balkán Európai Uniós csatlakozását megakasztották a nyugati nagyok, de mindenképpen húzzák az időt, akkor ennek indokaként azért többek között azt vetették fel elemzők, hogy a Nyugat-Balkán csatlakozásával Közép-Kelet-Európa hangja, jövőképe lenne erősebb, erőteljesebb, ami nem érdeke például Franciaországnak, de még akár Németországnak sem. Tehát a mi térségünk az továbbra is így van kezelve, ellenpólusként van kezelve nyugaton?
Szerintem ez a vélemény létezik egyébként, és lehet, hogy elterjedtebb is ez a nézet, mint gondolnánk. Ugye a Nyugat-Balkán bővítése az elsősorban egy gazdaság és nagyon fontos biztonságpolitikai kérdés a mi régiónknak. Nem véletlen, hogy Magyarország folyamatosan ezen az állásponton van, napirenden tartja az ügyet, de amennyire emlékszem, szerintem a V4-ek egésze támogató a tekintetben. Nyilvánvalóan mi abban vagyunk érdekeltek, hogy itt ez a nyugat-balkáni bővítési folyamat minél előbb felgyorsuljon, és ezt a érintett 3-4 államot az Európai Unió belátható időn belül felvegye. Nyugaton már valóban nem feltétlenül ez az érdek, de ugye ennek politikai okai vannak. Emögött az a feltételezés áll, és azt gondolom, hogy ebben lehet igazság, hogy kulturálisan és egyéb szempontok alapján a Nyugat-Balkán sok tekintetben közelebb állhat azért, és közelebb is áll Közép-Európához. Ez a feltételezés valószínűleg helytálló. És itt az lehet a félelem ugye politikai értelemben, hogy akkor majd itt egyfajta nagyobb blokk szövetség együttműködés körülnozódhat a jövőre nézve. Az, hogy ez mennyire megalapozott, ezt én most innen nem tudom megítélni, de én azt gondolom, hogy ha volt nagyon komoly sikertörténet az Európai Uniónak az elmúlt évtizedekben, az volt, hogy egyébként nyitott volt az új államok felvételére, dinamikus bővülést tudott mutatni, és ezekkel én azt gondolom, hogy összességében jól járt egyébként a nyugati magországok csoportja is. Nem kell messzire menni, ugye a gazdasági kapcsolatok bővülése, a piacszerzés, a munkaerő áramlása, ezt se tagadjuk el azért 2004 után, ugye több hullámon nagyon sok közép- és kelet-európai munkavállaló élt a legális kivándorlás és külföldi munkavállalás lehetőségével nyugaton, és ez kimondatlan az óriási gazdasági előnyt jelentett a nyugati tagállamoknak. Erre most is számíthatnának egyébként, tehát a Nyugat-Balkánnál is ez az érv, ez a nyereség ott lenne őnekik, de úgy tűnik, hogy a különböző ellenérzések ma még bennük erősebbek, de én azt hiszem, hogy a mi régiónk és beleértve ugye a V4 platformot akkor jár el helyesen, hogyha a nyugat-balkániak minél előbbi felvétele mellett érvel és ilyen politikát folytat, mint amit a közelmúltban láttunk.
Igen, kimondva kimondatlanul, ahogy fogalmaz, nagy gazdasági előnyt jelentett a nyugatiaknak, igyekeznek nem kimondani, hogy milyen jó piacok lettek itt Közép-Kelet-Európa révén bekapcsolva az Európai Unióba. Köszönöm szépen Jannik Szabolcsot, az MCC Politika Tudományi Műhelyének kutató tanárát hallották az elmúlt percekben. Karcefem.